Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül, vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban. Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja a vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! A Szentmise könyörgése megmagyarázza, miért az adakozásról szól a Szentlecke. Szent Lőrinc, aki életét az egyház szegényeinek szolgálatára szentelte. A szegények szolgálatának elsődleges módja az alamizsna, az adakozás. Éppen erről ír Szent Pál a korintusi híveknek. Az éhező és nagy nyomorúságban lévő jeruzsálemi egyház megsegítésére ugyanis gyűjtést szerveztek. Ebben akart részt venni Szent Pál is, hiszen az apostoli zsinaton ebben állapodtak meg. Erről így emlékezik meg a Galatákhoz írt levelében. Mi a pogányok között apostolkodjunk, ők a körülmetéltek között, csak gondunk legyen a szegényekre. Törekedtem is arra, hogy ezt megtegyem. Hát ez a gyűjtés is ennek az ígéretnek a teljesítése volt. A diákonusok eredeti feladata pedig éppen az alamizsnák szétosztása volt. Az apostolok cselekedete leírja, hogy a szentmisének is, agapé formájában, de azon kívül is az első keresztények nagy gondot fordítottak a nehéz helyzetben élők támogatására. És mint minden anyagi dolognál, itt is félreértések támadtak. Ezért döntöttek úgy az apostolok, hogy hivatalossá teszik az alamizsnák szétosztását, külön erre a feladatra választva megfelelő személyeket. Azt mindjárt hozzáfűzhetjük, hogy a diákonusok megválasztásával és a készhöltétellel való fölszentelésükkel azt is kimutatták az apostolok, hogy mennyire fontos feladatnak tekintik a szegények gondozását. Szinte szentségi rangra emelték azzal, hogy erre a feladatra fölszentelt személyeket választottak ki az ügy intézésére. Bár olyan hatalmat nem kaptak a diákónusok, mint az apostolok az Úr Jézustól, mégis kiemelt, szinte megszentelő tevékenységgé emelték az adakozást. Ez különben is megmutatta Ananiás és Szafira esete, akik hiúságra és egyben nyerészkedésre is akarták fölhasználni az adakozást. Ez a jószívűség egy nagylelkűség megbecstelenítése volt. Sőt, Szent Péter a Szentlélek meggyalázásának tekintette, hiszen a jámborság ajándékának megcsúfolása volt. A házaspár kétmutatása és csalása egyben a hazugság méteinek elültetése is lett volna a bontakozó egyházban, és a lelkiek anyagiakkal való megrontása. Hasonló lesz majd később a simónia, a lelkiek pénzen való megszerzése. Az alamizsnálkodás célja teljesen egyértelmű, segíteni azon, aki anyagi nyomorúságban van. Ezt az Úr Jézus maga is hirdette és gyakorolta. A szegényeknek hirdette az evangéliumot, és az első csodáját is a rászorulókért tette Kánában. De később a kenyérszaporítás csodája is valami hasonló volt. Szent János pedig az utolsó vacsora leírásánál világosan tudtunkra adja, hogy az Úr a neki juttatott adományokból maga is rendszeresen jótékonykodott. Ezért gondolták az apostolok Júdás távozásánál, hogy azt a megbízást kapta, adjon valamit a szegényeknek. Az apostolok tehát már az Úr mellett megtanulták az alamizsnálkodást, és ezt követték az első közösségekben is. Nem kellett tehát valami különleges sugallat vagy a Szentlélek beavatkozása ahhoz, hogy maguk is folytassák az Úr által meghonosított gyakorlatot. Ugyanakkor azt is hozzátehetjük, hogy az ilyen jótékonykodásra már az Ószövetség is parancsot adott. Ilyennek minősíthetjük azt az előírást, ami az ellenséggel való bánásmódot szabályozta. Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy haragosod szamara a teher alatt leroskad, ne menj el mellette, hanem segítsd föl vele. Ugyanígy a szegények megsegítésére is tanított az aratásra vonatkozó parancs. Amikor földet terményeit aratod, ne arasd le egészen a föld színéig, és ne szedd össze az elmaradt kalászokat, a szőlőben se szedd össze az elmaradt gerezdeket s a lehullott szemeket. Hadd szedjék össze a szegények és a jövevények. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ezekhez hasonlóan a törvény írta elő a szegények segítését a 3 évenkénti tizeddel is. A 3. esztendőben vedd a tizedét mindannak, ami neked abban az esztendőben terem, s ragd le kapudban, jöjjen el a levita, akinek nincs más osztályrésze és birtoka melletted, meg az idegen és az árva, meg az özvegy, akik kapuidon belül vannak, s lakjanak jól, hogy megáldjon téged az Úr. A késői ószövetségi könyvek pedig már azt mutatják, hogy az isteni parancs sokak életében igazi erénygyakorlattá vált. Tóbiás könyve meg egy megható történet keretében meséli el és figyelmeztet többszörösen az alamizsnálkodás értékére. Tóbit végrendeletként hagyja meg a fiának, parancsoljátok meg gyermekeiteknek, hogy az igazságot szolgálják, adjanak alamizsnát, és emlékezzenek meg az Istenről. Okát is adja, hogy miért szükséges a jótékonykodás. Az alamizsna megment a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétségbe kerülj. Sőt, még bővebb áldásról is szól. Az alamizsna megment a haláltól, és megtisztít minden bűntől. Az a meggyőződés mutatkozik meg ebben, hogy az alamizsna olyan, mint az Istennek bemutatott áldozat. Isten színe elé jut, és megszerzi az ő áldását. Isten letekint arra, aki irgalmasságot cselekszik, gondja lesz rá a jövőben, és hogy botlása idején támaszt találjon, olvassuk Sirák fiának könyvében. A Zsoltáros pedig kijelenti, boldog, aki a szegénynek gondját viseli, a nyomulóság napján megmenti őt az Úr. Az Úr Jézus a hegyi beszédben egy sorba állítja a jótékonykodást az imával és a bőjttel. De azt is hozzáfűzi, hogy ne hivalkodva, mások elismerését hajhászva adakozzunk, hanem olyannyira titokban, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb. Az adakozásnak tehát akkor van értéke, ha nincs mögötte semmiféle önző vagy haszonleső gondolat. Ha igazi nagy lelkűségből történik, akkor igazi áldozat. Hiszen magunkat fosztjuk meg valamitől a másik kedvéért, a másik javára. Így nem nevezhető igazi alamizsnálkodásnak, amikor a régi és használt dolgokat adjuk a szegényeknek, hogy így helyet adjunk az újnak, amit majd magunknak megszerzünk. Ebben ugyanis nem a másik ember rászorultsága a fő szempont, hanem a magunk kényelme. Ilyenkor csak megszabadulunk valami fölöslegestől. Ez ugyan nem rossz, de nem erénygyakorlás, hanem a hasznosság keresése. Az igazi erényt így fogalmazza meg az Úr. Adjátok el, amitek van, és osszátok ki alamizsnaként. Az alamizsna értéke több rétű. Megvan benne a szeretet. Törődik a másik életével, és látva a rászorultságát segítségére siet. Követi a parancsnak azt a kitételét, hogy mint önmagadat. Megosztja vele azokat a javakat, amiket az Úristen valamennyiünk boldogulására szánt. Sőt, lemond a maga előnyéről, amit akár ügyességével, akár okosságával, vagy éppen szerencsésebb helyzetével szerzett. Szolidáris azzal, akinek bármiféle okból kevesebb jutott, vagy hátrány szenved. Szent János levelében ezt találjuk. Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki látja testvérét, hogy szükséget szenved, és elzárja előre a szívét? Megvan benne a közösségi szellem is, az összetartozás tudata. Nem bizonyos szempontok vezérlik, hanem valóban az emberségben való közösség. Nem a sajnálkozás vagy a szánalom ösztönzi, hanem valóban az együvé tartozás tudata és szándéka. És megvan benne a szegénység szelleme is. Nem az anyagiak vezérlik, és a mulandók helyett valóban a maradandót keresi. Világosan fölmutatja az Úr Jézus szavainak igazságát, ahol a kincsed, ott a szíved is. Egyben az Úr Jézus tanácsának követését is jelenti. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékba. Az adakozás igazi erényesség bizonyítéka. Részben a vezeklés által a bűnbánat gyakorlása, részben az irgalmasság által a nagy lelkűség gyakorlása, és egyben a javak megosztásával az igazságosság gyakorlása is. Szent Pál arra figyelmezteti a adakozó híveket, hogy az alamizsnálkodásban a kellő okosság vezérelje őket. Nem volna helyes ugyanis, ha az erejükön felül adakoznának. A jótékonyság ugyanis nem arra szolgál, hogy még a másikat megsegítjük, magunk kerüljünk bajba. Különben is az oktalan adakozás mögött hiúság vagy kérkedés is meghúzódhat, és akkor már nem is erény az, ami annak látszik. Az erkölcstan bizonyos szabályt állít fel a helyes és okos jótékonykodásra. A végső vagy súlyos szükségben lévőkön segítenünk kell nem csak a fölöslegünkből, hanem a nélkülözhetőkből is. Ezt akkor kell megtennünk, ha a segítés komoly anyagi, akkor is meg kell tennünk, ha a segítés komoly anyagi veszteséggel jár. A nagy nehézségben lévőkön segítenünk kell a fölöslegünkből és a nélkülözhetők egy részéből. A rászorulókon általában pedig a fölöslegünkből kell segítenünk. Az egyik elv, amit figyelembe kell vennünk, hogy a magunk családjának is joga van a megfelelő életkörülményekre. A másik elv, a rászorulóban Krisztus áll előttünk. Ezért szabad bizonyos túlzásba is esnünk a segítésben. Az Úr Jézus elve, adjatok és adnak majd nektek is, jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.